Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tiszteltel köszöntöm Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Önök az Zicsert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják. Velem szemben Tuska Pál űr, olimpikon a Határőr Dózsa elnöke, egyetemi lovastanár. Pali, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek. Talán most először itt a Halas Rádióban.
Üdvözöllek István, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Pali, véget ért a versenyszezon, a szabadtéri versenyszezon, és a militári szakágról nagyon kevés szó esik általában itt Halason, de országos szinten is, és te ennek nagyon nagy tudója vagy, edzője vagy, remek tanítványaid vannak, akikkel ismét az őszt folyamán, a nyár folyamán sikert sikerre halmoztatok. Arra kérlek, hogy egy picit mutasd be ezt a szakágat, akik talán kevésbé ismerik, és hogy hogyan működik mindez Halason.
Igen, hát a militári az egy összetett sportág, ő a lovasportban a lovasportok királynője, hiszen a három olimpiai szakágat, a díjugratást, díjlovaglást magába foglaló militári, tehát lovastusa, ami díjlovaglásból, tereplovaglásból és díjugratásból áll. Én jó magam 40 éve, 1980 óta aktívan versenyeztem ebben a szakágban, 2000-től pedig mint edző, mint menedzser, mint egyesületi vezető veszek részt ebbe, mint lótulajdonos, és most már jobban a tanítványaim révén vagyok benne, illetve a szakág menedzselése révén. Nagyon nehezen indultunk, ugye nyilván a járvány miatt. Egy biztos, hogy a lovasok nem álltak le, ennek egyetlen egy oka volt, hogy a lovaknak akkor is dolgozni kell, ha bármi történik, mozgatni kell őket, edzésbe kell őket tartani, hiszen ez az egészségük függ ettől. Na most innentől kezdve edzés, az edzés tematikája csak a versenyek révén nem tudott úgy megvalósulni, de az edzések révén folytattuk a felkészülést. Egyből belevágtunk a nyárba, kicsit sűrített menetben, koncentráltunk az utolsó versenyre, tényleg így volt minden, külföldre szinte nem is mentünk az idén, de a magyar bajnokság úgy sikerült, nagyon egy hajszál hiány, ahogy mi azt elképzeltük, hiszen felnőtt bajnokságban ezüstérmesek lettünk, illetve az amatőr csapat bajnokságot egyesületi szinten sikerült megnyerni.
Pali, az elmúlt esztendőkben is sikert-sikerre halmoztatok bajnoki aranyérmek egyéniben, csapatban. Most hogyan változott meg, hányan művelik ezt a sportágat, a vezetéseddel itt Halason, hogyan működik itt ez az egész felépítettség, az edzések, a gyakorlások és a versenyrendszer?
Országos szinten nézzük, először kezdjük onnan. Nagyon nagy fejlődésemen keresztül ez a szakág, hiszen 150 versenyzővel mennek most már a versenyek. Az előző évi 80-90-hez képest az ország minden régiója, minden szeglete bekapcsolódott. Halas környéke. Halason ugye mi voltunk illetve a környéken mi voltunk a centrum, ebből kifolyólag Ópusztaszer, Szeged, Kéktói Ménes, tehát a hódvezővásárhelyek, de Kecskemét is úgymond ide tartozik a Póniklubban keresztül, és ennek révén egy kelet-magyarországi régiót tudtunk létrehozni a kiskunhalasi centrummal. Ide járnak hozzám edzésre, én járok hozzájuk szakértői mi voltomban, és próbáljuk összefogni. Egyesületi szinten pedig, hát a fiaim révén ugye a válogatott szinten is ott vagyunk, két felnőtt korú fiam révén is, de az utánpótlás ifjúsági versenyzők is, hiszen a talent program, ami a militáriba most aktuális, jövő héten éppen Kiskunhalason fog edzőtáborozni, amelynek két tagja is kiskunhalasi lesz, 15 fő, és itt lesz háromnapos felkészítő edzőtábor, de ez már a jövő évre.
A két fiadról tettél említést, mind a ketten válogatottak. Ők hol tartanak most a karrierjükben? Tudom, hogy válogatott szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, illetve európai kontinens szinten is.
Igen, ugye én megígértem nekik, hogy minden szinten támogatom őket a sportban, ha ők a tanulásban helytállnak. Most ezt mind a kettő megfogadta, illetve meg is tette, hiszen az egyik állatorvosként, a másik jogászként dolgozik, és emellett csak amatőrként lovagolnak. Ezzel együtt igen jó szinten. Na most nyilván ehhez kellene a lehetőségek, egyesületünk ezt tudja most biztosítani, per pillanat jó magam aktívan, tevékenyen részt veszek, hiszen a lovak ellátása, menedzselése rám tartozik. Most sikerült egy nagyon jó barátomat ide csábítani Kiskunhalasra, Horváth Zoltán személyében, aki nyugdíjba ment, hála Istennek, most így mondom, egészségesen, és ő a moszkvai olimpián a negyedik helyezett csapatnak a tagja volt, ő segít nekem most a lovak felkészítésében, illetve az egyesületi tagok menedzselésében nap mint nap, tehát aktívan kiveszi a részét. Hogy a gyerekek hol tartanak? Hát az idősebbik ugye az állatorvosi egyetemen tanít, illetve a sebészeten a klinikán dolgozik, ő már tényleg amatőrként lovagol csak, nem rossz eredménye, hogy így mondjam, munka mellett. Tehát ha van ló, mert egy lovas mindig a lova határozza meg. Általában ő fiatalabb lovakkal foglalkozik, most például Bábornán is a legfiatalabb kategóriában lovával első helyezést ért el, tehát mindig ott van azért a legjobbak között. A fiatalabbik, a Péter pedig a tavalyi évben az év militári versenyzője volt, neki sikerült egyedül kijutni az Európa-bajnokságra, ahol igen-igen tisztes helytállással, hibátlan tereplovaglással a 40. helyen, tehát középmezőnyben végzett, ami a magyarok részéről nagyon nagy teljesítmény, hiszen ide kvalifikálódni kell. Tehát nem lehet csak úgy nevezni, hanem el kell jutni oda, lépcsőről lépcsőre végig kell járni a fokokat, majd ha odaérsz, akkor az már egy eredmény, és ha ezt még ott eredményesen megcsinálod, akkor az meg egy óriási siker.
Kedves hallgatók, az ittszer mai vendége Tuska Pál olimpikon, a Határőr Dózsa SE elnöke, egyetemi lovastanár. A militariról, erről a különleges vagy kevésbé ismert szagágról beszélgettünk ez idáig, de ezzel is folytatjuk hamarosan, de most egy zeneszám következik.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, az ittszer mai vendége Tuska Pál, olimpikon lovas versenyző, a Határőr Dózsa SE elnöke, kiváló edző, egyetemi lovastanár, és arról beszélgettünk ez idáig, hogy hogyan működik országos, illetve helyi szinten ez a különleges szakág, a militári szakág. De Poli, én látlak a lovasiskolával, bocsánat, nekem meg ez a Hírling József lovasparknak hívják most ugyane jó néhány esztendeje, hivatalos formában látlak, amikor gyakorolsz a tanítványaiddal, de hogyan lehet a tereprovagrásra edzeni, hogyan lehet erre fölkészülni, hiszen az nem a lovasiskola berkein belül történik.
Akkor most az első reagálások, hogy neked laktanya. Tehát én amikor azt mondom otthon, hogy megyek be a, most így mondom, a lovasiskolára, én azt mondom, melyik a laktanyába, és mindig egy hülyének néz. Tehát nekem megmaradt annak, hiszen ugye 2000-ben történt a megszüntetése, és akkor nekem az egy óriási szívfájdalom volt. Hogy csináljuk mindezt? Pirtón van egy, tulajdonképpen egy bázisunk, ahol a tereplovaglást gyakoroljuk, ott egy nagyon-nagyon kellemes, jó környezetben, jó talajon, homokos talajon, utakon, dűlőkön, ösvényeken, dombokon, hegyeken, hogy így mondjam, vidéki viszonylatban ez így jelentkezik, és ott tudunk készülni. Itt bent pedig a díjlovaglás és a díjugratást csináljuk, tehát váltottan mennek a lovak, tehát van, amikor 2-3 hónapig bent van olyan lovunk, amelyiknek a sikmunka kell, és a terepmunka majd később, illetve a fiatalabb lovak, akkor először terepmunkát kapnak, és utána pedig jönnek be, és akkor itt a sikmunkát kapják.
Hány tanítványod van, hány lovassal foglalkozol párhuzamosan itt Halason, illetve hát ebben a régióban, hiszen mondtad, hogy régió szinten is edzőként tevékenykedsz.
Itt Halason tulajdonképpen elég szűk a lehetősége éppen ezek miatt, hogy ugye kibe kell járkálni, tehát a lovasiskola maga a tereplovaglás miatt, ugye a terepre nem lehet kijárni, nagyon messze van, tehát egy időigényes folyamat lenne. Így kevesebben vannak, de meg kell említeni itt Mezei Líviát, aki a talent programban benne van, és eredményesen szerepel ifjúsági kategóriában, hiszen ő is amatőr csapatnak a tagja volt, illetve Kovácsné Vetró Adri, aki munka mellett gyógytornászként is beszállt ebbe a szép szakákba. A környékről pedig ópusztaszert említeném, meg a Cseppentő gyerekeket, a Cseppentő Attila három gyermekét, akik az Ahalteke Ménes, tehát egy hagyományos magyar lófajtával próbálják ezt a nehéz sportágat, nehéz, én azt mondom, a legkönnyebb és a legszebb, de mindenki által nehéznek titulált sportágat csinálni, illetve a Hódmezővásárhelyi Furiozó Ménes, a Kéktó és a Szegedi Lovasiskola kapcsolódott be ebbe a történetbe, amelynek, hát így mondom, én vagyok a menedzsere, és nagyon-nagyon szép eredményeket értek el most már második évben a furiozó fajtával, tehát itt megpróbálunk ebbe a sportágba két történelmi fajtát is belevinni. Illetve meg kell, hogy említsem, hogy tervek szerepelnek Mórahalom részéről is, ahol az önkormányzat egy militári pályát ígért a lovasoknak a mostani nagyon szép objektumunk mellé, környékére, és úgy néz ki, hogy jövő évtől ott is militári versenyek megrendezésére kerülhet sor.
Picit visszakanyarodnék és nosztalgiáznék veled, hiszen elég régóta ismerjük egymást. 2000 mondtad, és könyvbe lábadt a szemed, amikor bezárták a laktanyát, ahogy te fogalmaztad. De az is legendás, hogy a laktanyát ugye Hírling József ezredestről nevezték el, aki atyai jó barátod, edződ, menedzsered, mindened volt, és tudom, hogy hozzá is nagyon érzékeny szálak fűztek. Mit szóltál ahhoz, amikor Józsi bácsiról nevezték el a parkot, és neked milyen érzés ott tevékenykedni, gyakorlatilag folytatva az ő útvonalát?
Hát ez egyrészt megtisztelő is, másrészt pedig, hogy mit szóltam hozzá, hát ez nem lehetett másképp. Tehát ez alap, hogy ez így alakult, illetve hogy mellé állt a város, illetve azok a menedzserek, akik a mai nap folyamán, illetve a mostani nap folyamán próbálják továbbvinni ezeket a hagyományokat. Tehát gondolok itt a működtető Kft-re, Juhász Tiborra személyesen, aki szívén viselte ezt a dolgot, és tovább próbálja. Sőt, olyannyira, hogy ugye emléktáblák felhelyezése került föl. Mindenkiről megemlékezünk, akiről megtudunk. Évente jó magunk a 20 éves évfordulót megszoktuk ünnepelni. Illetve rosszul mondom, mert most van 20 éves évforduló, de a bezárás évfordulóját összejönnek a munkatársak, és akkor egy-egy kellemes beszélgetés keretén belül megemlékezünk arról az időszakról, amikor együtt töltöttünk még a antivilágba, kellemesen, nosztalgikusan, és lehet, hogy tényleg könyvbelábat szemmel.
Hírling Józsi bácsi nyomdokait követed, követitek sokan még ott a lovaspart területén, de az is nosztalgia, és az is tovább viszi a múltat a jelenbe és a jövőbe, hogy megmaradt a határőr Dózsa Ese, és te vagy az elnök. Hogyan lettél elnök, és miért vállaltad el? Hiszen ez egy egészen más szerepkör, mint mondjuk lovagolni, vagy edzőnek lenni.
Hát ez egy érdekes történet, ennek nagyon kevesen a tudói, illetve ezt nem is nagyon osztottam meg senkivel, hiszen, ha jól mondom, 20 évvel ezelőtt, a bezárás előtt, ugye akkor még aktív határőrségvezetés nyomást gyakorolt az egyesületre, és megpróbálta ezt az egész egyesületet elvinni más sportágak irányába, hiszen akkor még a hivatásos állomány aktívan sportolt, de mivel a lovasiskola megszűnt, ezért a lovas sokat kizárva megpróbálták más irányba elvinni. Most akkor az történt a közgyűlésen, hogy egy pár jó barátommal ellenre mentünk a vezetésnek, és sikerült megtartani, tehát megszavazni azt, hogy maradjon lovas szakosztály, lovas egyesület és lovas vezetője. Én voltam az, aki elvállaltam az elnökséget, elnöki tisztet, és édes tovább most már 20 éve viszem, tehát ilyen hosszú ideig még elnök nevel funkciót állt az egyesületbe. Megmondom őszintén, hogy egyre jobban érzem magam a szerepkörbe, pedig már tavaly tetszergettem abba, vagy illetve megpróbáltam magamat beleringatni abba az álomba, hogy átadom most már, de úgy döntöttem, hogy még egy 4 éves sziklos kibírok.
Kedves hallgatók, az ittszer mai vendége Tuska Pál, olimpikon, lovasversenyző, határőr Dózsa Ese elnök, egyetemi lovastanár. Eddig vele beszélgettünk, és mindent folytatjuk is vele a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Zitzer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, az ittszer mai vendége Tuska Pál, olimpikon lovas versenyző, a határőr Dózsa Ese elnöke, egyetemi lovastanár. Ott tartottunk, hogy most már ides tova, sőt egészen konkrétan és pontosan, majd a születésnapi gyertyákat ezután fogjuk elfújni valahol, Pali, hogy 20 esztendeje te vagy a határőr Dózsa Ese elnöke. És eddig arról volt szó, hogy a militári, de a határőr Dózsa Eséhez nem csak a militári tartozik, hanem még...
Igen, a díjugratás, illetve a fogathajtás, a távlovaglás, tehát minden szakákból ott voltunk, és most újabban ugye a Rózsahegyi Robi révén a lovastorna szakákban is megújítja a határőr Dózsa hagyományait, mondjuk most már a bandérium, de a szakág megmaradt. Na most ez köztudott történet egyébként, hiszen a lovasszobor oldalán bajnokainknak a nevei ott állnak, akik díjugratásban, egyéniben, csapatban szerepeltek, illetve aranyérmesek lettek, dobogósok, tehát ez hagyomány, hogy ezt folytassuk. És ez olyan jól sikerült az idei évben, Fazekas István révén, hogy díjugratásban, meg kell, hogy mondjam, hogy 20 éve nem volt magyar bajnokunk, és díjugratásban most lett egyéniben magyar bajnokunk, azzal együtt, hogy csapatban tavaly ezüstérmesek, tavaly előtt bronzérmesek voltunk, de lehet, hogy fordítva. Tehát mindig ott vagyunk, de a gól mindig kifele pattant a kapufáról egyelőre, de az idén sikerült, tehát bajnok lett, de Nagy Sándor, meg a többiek, tehát díjugratásban ott vannak az élmezőnyben.
Mi a teendő egy elnöknek? Operatív munkát kell végezned, menedzselési tevékenységet, de tudom, hogy te egyéni szinten látod ezt, különleges módon látod ezt a szerepkört.
Igen, ez nehéz történet, mert erről most lehetne könyvileg, hogy kéne csinálni. Az élet nem ilyen, az életet több bonyolultabb, a szponzorok nem jönnek, a szponzorok nem jelentkeznek, a város idézőjelben nem segít, illetve segít a lovasporton, mert ugye magát az objektumot támogatja, de ezzel most a város közvéleménye úgy van vele, hogy támogatjuk a lovasportot, de megmondom őszintén, hogy maga a lovas egyesület ebből kifőleg a várostól egyetlen fillér támogatást nem kap, és ezt így kell nekünk tudomásul venni, holott ez egy nagyon drága sport. Itt a ló tartása, a lovasnak a fenntartása, a versenyre való utaztatás, tehát óriási pénzekbe kerül, és itt mindenkinek, tehát nem csak az egyesületi vezetőnek, de a lótulajdonosnak, a sportolónak is feladata az, hogy ezeket a úgymond megemelkedett költségeket valahonnan előteremtse, és tudjon velük gazdálkodni. Na most én ebben, mint egyesületi vezető próbálok segíteni, de csak akkor, hogyha különböző kicsi pályázatok, mert nem nagy pályázatok vannak, de teljesítmény révén azért előfordulnak a lovasszövetség részéről, vagy esetleg az FM részéről, mint ló értékmérő mérése, tehát a versenyek eredményei alapján, de egyébként nagyon minimális, tehát itt mindenkinek saját magának kell tulajdonképpen munkája mellett előteremteni ezeket a költségeket.
Már az eddigi részekből is kiderült, hogy nagyon sok oldalú vagy a lovasportágon belül, de arról talán kevésbé esett szó, hogy nekem nagyon tetszik, amikor te egy-egy versenyen a kicsiknek, a kezdőknek, a pályakezdő lovasoknak magyarázod, hogy mikrofonon keresztül, hogy ülj a lovon, hogy kell tartani a lábadat, a sarkadat, a fejedet, a mellkasodat, húzd ki magad, stb. Ez honnan datálódik ez a kommunikációs készség, és nekem nagyon tetszik, mert egyáltalán nem ledorongoló, enyhén kritikus, de mindig pozitív. Ez honnan alakult ki az életedben, hogy ilyen versenybíró is vagy tulajdonképpen?
Tényleg versenybíró vagyok, és szeretem is csinálni. Megmondom őszintén, hogy ez oda megy vissza, amikor már militáriban válogatott kerettag voltam, és alpesi kupára készültünk, és egy utolsó edzésen, egy utolsó akadályon, szerencsétlen bukás következtében súlyosabb balesetet szenvedtem. Egy év kihagyás következett a sportba, és nagyon lassú volt a felépülés. Ekkor fordultam a tanítványok felé, úgy, ahogy ne szakadjak el magától a sporttól, tehát tevékenyen benne legyek az edzésekben, és elkezdtem tanítani. Én nagyon-nagyon sokat köszönhetek ennek az időszaknak, nem csak azért, mert én magam belül megéltem, hanem azért, mert nagyon sokat tanultam a tanítványoktól. Ekkor kezdett lovagolni Fazekas Pista, Füzér Gábor, Sós Attila, Nagy Andrea, Horváth Ágnes, ezek mind korosztályos Európa-bajnokságra kikerült versenyzők voltak ebbe az időben a kezeim közül, de nekem a legnagyobb hasznom az volt, hogy tőlük tanultam, tehát megpróbáltam tanítani őket, majd tőlük tanultam, és ezután következett egy olyan 10 esztendőm, ami 90-től 2000-ig az Európa-bajnokságokon keresztül, a VB-ken, az olimpián keresztül meghatározta a mostani pályafutásomnak a végét, és a magukat, a tanításokat, a tanítványokat ezután soha nem engedtem el, hanem ezeket folytattam, illetve megpróbáltam tovább vinni ezt a tapasztalatot, amit saját magam révén, illetve általuk szereztem. Na most, hogy a versenybíróként sokan hiányolják, hogy sok versenyen ez nem történik meg, hogy ez a kritika, illetve kritika bírálat. Ez tulajdonképpen bírálat. Ez is két osztályban működik, van a kezdők és a haladók. Na most addig, amíg a kezdőknél a pozitívumot keresem, addig a haladóknál már kritikusabb vagyok. Tehát tudni kell, hogy szólok a gyerekekhez, de mindig pozitívan visszacsatolva, hogy ne forduljanak el ettől, hanem szeressék tovább és egyre jobban csinálják.
Kedves hallgatók, az ittszer mai vendége Tuska Pál, Olimpikon a Határőr Dózsa SE elnöke, mint kiderült versenybíró, egyetemi lovastanár. Mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, önök az Zicsert, a Halas Rádió tematikus heti rendszerességgel jelentkező sportmagazinját hallják. Én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Velem szemben Tuska Pál ül, aki Olimpikon a Határőr Dózsa SE elnöke, versenybíró és egyetemi lovastanár. Pál, amikor egyeztettünk időpontot, nem volt könnyű az egyeztetés, azt mondtad, Pistikém, a KED nem jó, mert akkor az egyetemen vagyok. Ez mit fed?
Igen, mert a testnevelés egyetemen volt tegnap éppen 3 órám délután, és ebből kifolyólag nem tudtam bejönni, illetve az első időpontra ezért vagyok most itt. TFN 2 szakirányban is tanítok, a szakedzői szakon, illetve a lovaskultúra szakon is a militári tantárgyat viszem.
És egy másik egyetemen is tanítasz?
Igen, illetve az állatorvosi egyetemnek a hipológus szakán, ahol szintén ugyanez a tantárgy van rám bízva, és ott keresztfél éves képzés, másoddiplomások azok a hipológusok, akik tulajdonképpen a lótudományát szívják magukba, ott pedig a jövő héten lesz az államvizsga, oda megyek fel államvizsgáztatni.
Pali, hogyan kerültél az egyetemre, hogyan lettél egyetemi tanár, egyetemi oktató, és mit lett a számodra? Mi hogyan kell tanítani ott, hiszen ott aztán tényleg egészen más a közeg, mint mondjuk itt a Hírling Lovasparkban.
2000 után, tehát akkor, amikor ugye kényszer nyugdíjazásra került az ember, és föl kellett építeni újra magát, én akkor tulajdonképpen romokban voltam, és újra át kellett értékelni az életet, hiszen ahogy még fiatal voltam, hogy lemondjak önmagamról. Akkor indultam el teljes mértékben az oktatás felé, akkor vállaltam a középiskolákat is, hiszen itt a Halasi szakképzőbe lótenyésző szakot is vittem, az elméleti tárgyakat, illetve a Bábolnán, a Petko Szander lovasiskolán, a szakkollégiumban szakmai felügyelő voltam, mint egy 17 éven keresztül, tehát hosszú idő volt. Most ezeket a középiskolákat azért 60 év fölött ezeket próbáltam azért elhagyni, de a két egyetemet megtartva, tehát próbálok még mindig az oktatásban ott lenni. Hogy mi a különbség az egyetem és a lovasiskola között? Hát ez egészen más. Tehát itt egy kicsit elméleti síkon mennek a történetek, de annyival meg könnyebb, hogy másoddiplomát szereznek, tehát azért egy olyan embercsoporttal vagyok szembe, akiknek érdeke az, hogy magukba szívják a tudást, és nem lepattanjon róla, és nem idő eltöltésnek vegyék, hanem kérdeznek, interaktívan benne vannak a feladatba, jönnek, kérdeznek, támogatásomat kérik, tanácsomat kérik, tehát élvezem az egészet.
Kihagyhatatlan a kérdés, hiszen te csúcson voltál, olimpián szerepelhettél, olimpikon vagy, nem is akármilyen teljesítményeket nyújtottál világszinten is, és megérted a mélypontot is itt, hogy a halasi vonatkozásokra, a laktanya bezárás, az utána következő nagyon-nagyon-nagyon siralmas évek. De hogyan látod most a jelenét a Hírling Lovasparknak, egyáltalán a halasi lovas kultúrának, mert nyugodtan mondhatjuk, hogy kultúra, hiszen sok-sok évtizedről van szó, és az esetleges következő évek teendőit te hogyan látod szakemberként?
Hát ez egy másik műsor is lehetne, mert ez egy hosszú dolog. Még akkor is, ha én megpróbálom ezt szűken elmondani. Így visszatekintve a legnagyobb hibát akkor követtük el rendszerváltás után, de 89 után, amikor a határőrség vezetése nem ismerte föl azt a lehetőséget, hogy ezt a szakmát, ezeket a szakembereket együtt tudja tartani, és nem engedte be a katonai mi voltjába a polgári, így mondom, lovakat, lovasokat, és nem próbálta összefogni, hanem távol tartotta magától, mert akkor a jelszó az volt, aki nincs egyenruhában, az szinte nem is ember. Tehát ez nagyon nagy hiba volt. Ebből kifolyólag a 2000 után, amikor megszűnt a lovasiskola, hangsúlyozom, ezek csak az én véleményeim, de most már megélve, akkor a legjobbak különmentek. Különment Fodor Gábor, ugye, de itt maradt Halason, különment Füzér Gábor, de itt maradt Halason. Én különmentem, kimentem Pirtóra, itt maradtam Halason. És a laktanya ott maradt Parlagon. Azok a falak, ahonnan a falakból is tudás jön, az a fedeles lovarda, ott volt bezárva évekig, míg az megtalálta azt a működtetési módot, ahol most szerepel. Na most ebbe kéne visszavinni ezt az egészet, centralizálni ezeket a kint lévő lovasokat, de nyilván ez nem egyszerű történet, mert aki már megcsinálta a saját objektumát, ugye az nehezen mozdul és nehezen megy vissza, holott pedig ott kellett volna akkor egy-egy istálót ezeknek az embereknek odaadni, hogy tessék, csináljátok, hiszen ez a tietek, hiszen ezt ti csináltátok évekig, és nem egy újat, nem zöldmezős beruházás, nem a újra a földről kezdve, és gondolom érti mindenki, hogy mire gondolok. Na most ezt most nagyon nehéz Juhász Tiboréknak visszaállítani, nagyon jó irányba halad a történet, tehát mint objektum, mint rendezvényközpont, a legjobb, tehát sokkal jobb körülmények között, jobbak a körülmények, jobb a pályatalaja, modernebb, nagyon jó versenyekre lehet szervezni, de egy hiányzik, a napi rendszeres munka, hogy sok-sok lovas egymást lássa, hiszen ez csapat volt, bármennyire is egyéniben értékeljük, de ez csapat volt, itt egymást nézni kéne, egymástól tanulni kéne, az edzőnek csak az kéne, hogy legyen a feladata, hogy várja egy-egy osztályt, hogy jöjjön ki, értékeljen, stb. Stb. Ezzel szemben, ugye én most úgy érzem, hogy még most is kevesen vannak, ha bár mondom, erőteljesen jó irányba halad az ér, hát reméljük a jövőt, hogy egyre többen lesznek majd.
Pali, mi a személyes célod a közel és a távolabbi jövőre, akár a lovas sportban, akár a civil életben?
Hát most túlélni a vírus helyzetet, ez az első, hiszen azért a veszélyeztetett életkorban vagyok, illetve hát a krónikus betegségek sem került engem sem, de a sportra visszatérve a fiatalabbik fiam még úgy gondolta, hogy a munka mellett megpróbál kicsit több időt tölteni a lovakkal, és akkor az ő lehetőségeit próbáljuk most egyenesre állítani. Nagy szó lenne az, ha azt mondanám, hogy egy újabb Európa-bajnokság, de egy világbajnokság sincs kizárva, hiszen van lovunk hozzá. most fiatalabbakat is beszereztünk, megpróbáljuk ezeket felkészíteni. Tehát ezek a konkrét családi célok. Az egyesületiek pedig azok, hogy minél többen maradjanak meg ebbe a sportban, minél többen kapcsolódjanak be. Régióként pedig az, hogy valóban mi legyünk az egyik meghatározó régiója Magyarországnak esetleg a militáriba, hiszen díjugratásban már csináljuk 50-60 éve, tehát ez most már egyértelmű.
Pali, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, számomra nagyon tanulságos volt.
Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és köszönök a hallgatóktól is, viszontlátásra.
Kedves hallgatók, önök a Zicsert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallották, én Tóth István voltam itt a mikrofon mögött, mai vendégem Tuska Pál olimpikon, a Határőr Dózsa SE elnöke volt. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, viszont hallásra egy hét múlva.